भजन हित कुत्र हो युथसक अमान्ययुष्र उज्वचासलंग मनजूत्र आमन।
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A híreket Harcos Krisztinától hallják. Augusztustól az egészségbiztosító dönt az egyedi méltányossági gyógyszertámogatási kérelmekről. A kormány benyújtotta az erről szóló törvényjavaslatot. Eszerint csak július végéig bírálja el a kérelmeket a Batthyány-Stratmann László alapítvány. Megdőlt a valaha mért legalacsonyabb vízállás rekordja a Velencei tavon, írja az Infostart. Az agárdi vízmérce jelenleg 52 cm-en áll. A nyár folyamán azonban várhatóan tovább csökken a vízszint. A tó halállományának megmentésére intézkedési terv készült. Otthon épül Budapesten a súlyosan fogyatékos embereknek, írja a Portfólió. Újabb fontos lépés történt a súlyosan és halmozottan fogyatékos emberek méltó lakhatásának megteremtése felé Budapesten. A fővárosi önkormányzat használatba ad egy 14. kerületi telket a Gondoskodás Gyermekeinkért Alapítványnak, ahol támogatott lakhatás valósulhat meg, jelentette be Karácsony Gergely főpolgármester. Kiemelte, hogy a lépés azért is fontos, mivel a súlyosan fogyatékos emberek életük végéig gondozásra szorulnak, így a szüleiknek hatalmas könnyebbséget jelent, ha van egy hely, ahol gyermekeik méltósággal és biztonságban élhetik az életüket. Érdemes észben tartani, különleges munkaszüneti nap jön a jövő héten. Már másfél évtizede munkaszüneti nap Magyarországon az egészségügy dolgozói számára július első napja, azaz a Semmelweis nap. Ez jövő hét szerdára esik, ezen a napon sok szolgáltatás nem lesz elérhető. A munkaszüneti nap patikákat, házi orvosi rendelőket, szakrendelőket egyaránt érint, a folyamatos ellátás ugyanakkor ügyeleti rend szerint biztosított. Ez vonatkozik a házi orvosi és a fekvőbeteg ellátásra is. Az NNGK gyógyszertár keresőjében fel vannak tüntetve az ügyeleti patikák, ezen kívül azt is közölték, hogy a gyógyszertárak bejáratánál jól látható helyen és jól olvasható módon jelezni kell a szolgálati rendet, elérhetőséget, valamint az ügyelet készenlét kezdő és befejező időpontját és a legközelebbi felnőtt és gyermekorvosi ügyelet címét, telefonszámát is. Augusztusig bemutatja a felülvizsgált 2026-os költségvetést a kormány, október végéig pedig beterjeszti a jövő évit is, ígérte a pénzügyminiszter. Kármán András elmondta, a kormány a hétvégén informális ülésen tárgyalja meg a megörökölt gazdasági és költségvetési helyzet felülvizsgálatának eredményeit, amelyeket a nyilvánossággal is megosztanak. Várhatóan nagyjából 10 000 plakát helyett megszüntet a mai 15 000-ből, ezen kívül megtiltja az óriás plakátokat és a reklámhálókat, valamint 1/5-re csökkenti a hirdető oszlopok számát az év végéig a fővárosi közgyűlés döntése. A Karácsony Gergely főpolgármester jegyezte javaslatot 19 igennel, 4 nem szavazat ellenében támogatta a testület. Megszűnt a közmédia vezetőinek megbízatása, mivel megjelent a médiatörvény módosítása a Magyar Közlönyben. A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvény módosításának rendelkezése szerint megszűnt a médiatanács elnöke, Koltai András és a testület tagjai, valamint a Duna Médiaszolgáltató Non-Profit ZRT vezetője, Altorjai Anita, továbbá a médiaszolgáltatás támogató és vagyonkezelő alap vezérigazgatója, Pap Dániel vezető tisztségviselői megbízatása. A fokozódó forróság miatt szombaton lépett életbe és jövő keddig tart a 3. fokú hőségriasztás. A szociális intézményekre vonatkozó vörös kódot is jövő keddig hosszabbították meg. A hétvégén is nagyon erős UVB sugárzásra kell számítani az ország egész területén. Országszerte tűzgyújtási tilalom van érvényben a meleg és a szárazság miatt. Híreink végén az időjárásról. Túlnyomóan derült, napos, száraz idő várható. A légmozgás nagy rész gyenge vagy mérsékelt marad. Hajnalra a minimum hőmérséklet általában 15 és 21 fok között alakul, ennél hűvösebb a hidegre hajlamos helyeken, melegebb a belvárosokban, vízpartoknál és a magasabban fekvő helyeken valószínű.
Szerzetesek félórája.
Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm rádiónk mikrofonjánál Antal Alexa Krisztina nővért, a Szent Ferenc Kisnővérei Közösség Miskolci házának házfőnökét, aki hivatásgondozásért is felelőse a közösségnek. Dicsertessék a Jézus Krisztus!
Györöki, amen. Én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
Megörültem ennek, hogy ezt mondtad, hogy hivatásgondozásért is felelős vagy, úgyhogy két témánk is van, amiről beszélgetünk. Így rendszeres hallgatóink megszokhatták már azt, hogy ebben az időpontban mindig megpróbálunk egy-egy közösséget bemutatni, vagy pedig egy hivatástörténetről beszélgetni, és megmutatni azt, hogy a Jóisten kit, milyen úton szólít meg és hív papi, vagy jelen esetben szerzetesi hivatásra. Így teszünk ez alkalommal is. Most itt beszélgetünk az Egerszalú Ifjúsági Találkozó és Lelki Gyakorlaton, ahol ebben az évben Szent József került a találkozó középpontjába, mint példakép. A te életedben voltak olyan példaképek, akik tudtak utat mutatni gyermekkorodban? Mennyire a családodból hozod a hitedet?
Nagyon érdekes az én történetem, vagy a helyzetem, mert a családomban én nem kaptam vallásos nevelést. Úgyhogy ami hitéletemnek az alapja, vagy így a belső mozgatórugója, az nem a családomból jön, hanem elsősorban nővérektől, szerzetes nővérektől. Én Köszegről származom, és domonkos nővérekhez jártam iskolába, és a domonkos nővérek intézményében tanultam 8 évig, és amit ott kaptam tőlük, hát nem csak tőlük, de mindazt, amit ott az iskola adott számomra, meg ez a légkör, az nagyon-nagyon megalapozta a későbbi hitéletemet, Isten kapcsolatomat, és ezt úgy gyerekként úgy éltem meg, vagy úgy fordítottam magam számára, hogy éreztem a nővérek szeretetét, és ezt azonosítottam az Isten szeretetével. És az volt bennem, hogyha az Isten ennyire szeret engem, akkor én is ennyire szeretném őt szeretni. Azt nem tudtam, hogy milyen utomódon lehet megvalósítani. Minden esetre azt, amit a nővérek csináltak és éltek, elém éltek, az nagyon-nagyon vonzó volt számomra.
Rögtön adódik számomra a kérdés, hogy Kőszeg azért nem egy nagyon pici városnak mondható, ahol mondjuk egy iskola van. Mi vezet oda egy szülőt, hogy nem vallásgyakorlóként, vagy nem hívőként, mégis egy egyházi, ráadásul egy szerzetesi iskolába írassa be a gyermekét?
Egészen emberi szempontok, sőt a történethez hozzátartozik, hogy van egy nővérem és egy öcsém, tehát hárman ugyanabba az iskolába jártunk, de amikor a nővéremet beiratták ebbe az intézménybe, akkor az még állami volt, és időközben visszakerült egy házi fönntartásba, és nővérek is megjelentek, visszaköltöztek Kőszegre, és a szüleim számára tulajdonképpen az volt a szempont, hogy ez egy Kőszegen belül jó iskola, az oktatás színvonala az jó, és ha az első gyerek oda ment, akkor menjen oda a másik is, meg a harmadik is. Szóval, hogy az egyáltalán nem volt szempont, hogy egy házi vagy vallási intézmény, inkább az oktatás színvonala volt az, ami őket meggyőzte, meg hát már ismerős volt.
Domonkos nővérek, azt már említetted, hogy az a szeretet, meg az, amit ők képviseltek ott az iskolában, az nagyon vonzó volt számodra, és egyfajta példát is mutattak. Mégis csak a hited alakulásában adtak egyfajta útmutatást, nem a domonkos szerzetes közösséget választottad. Hogyan alakult tovább az életed, és hogyan ismerkedtél meg mondjuk Szent Ferenc történetével?
Nagyon érdekes, mert már ott a domonkos nővéreknél azt azért megtapasztaltam, hogy ami az Istennel kapcsolatban van, a számomra vonzó, és róla szeretnék még többet tudni, szeretnék még közelebb kerülni hozzá. És gimnáziumba, egy nem egyházi gimnáziumba kerültem, az állami volt, és egyetem évei alatt, mikor Budapestre elkerültem, akkor kezdődött nálam egy ilyen tudatosabb hivatáskeresés, hogy akkor mire is hív engem az Isten. Ez nekem hát egész kicsi koromtól kezdve nagyon fontos volt, hogy arra a hívásra válaszoljak, ami az Istentől jön, hogy az ő akaratát keresem, és nem feltétlen az volt, hogy akkor én most szerzetes leszek, vagy inkább csak ez mozgatott, hogy az Istennel együtt, vagy az Istennel összhangba éljem az életemet, és egyetem évei alatt ezt nagyon tudatosan kezdtem keresni. Hivatástisztázó hétvégékre jártam, volt párkapcsolatom is, tehát alapvetően ez a két út állt előttem tényleg ilyen lehetséges életformaként, hogy vagy családos leszek, vagy szerzetes leszek, de hogy én a szerzetességre sem tekintettem soha ilyen nagyon különös vagy különleges életformaként. Valószínűleg a nővérek miatt, vagy tehát hozok egyfajta természetességet azzal kapcsolatban, hogy valaki erre hív az Úr, valaki így éli az életét, mások a családban, szóval, hogy nem látom ezt annyira, hogy nem láttam soha nagyon különleges életformaként. És hogy Szent Ference, vagy az konkrétan a közösségemmel, mint Szent Ferenc kisnővéreivel, hogyan ismerkedtem meg, az nagyon kedves a szívemnek, főleg, hogy itt vagyunk Egerszalókon, mert én itt az egerszalóki találkozón ismertem meg a kisnővéreket, amikor életemben először eljöttem ide erre a találkozóra 2011-ben, ahová egyébként egy domonkos nővér hívott meg. Nagyon maradandó élmény volt az első találkozásom, akkor még szerdán kezdődött a találkozó, és csütörtök reggel a kisnővérek vezették a reggeli imát a színpadon, és ahogy hát indultam a mosdók felé, és ránéztem a színpadra, hogy így akartam elhaladni a színpad előtt, rájuk néztem, és egy élményem volt, hogy maradjak itt. Akkor azt jelentette, hogy maradjak itt ezen a reggeli imán, mert nem azt céloztam meg, de akkor itt maradtam, és hát egy ilyen két éves útkeresés alatt rajzolódott ki, hogy akkor maradjak itt ennél a közösségnél, hogy ezt azt is jelentette, nem csak a reggeli imát, hanem hogy ezt a közösséget is. De előtte én nem tudtam semmit, igazából se Szent Ferencről, vagy hát annyit, amennyit a hittanórán megtanultunk, és a kisnővéreket sem ismertem.
Említetted azt, hogy volt párkapcsolatod is, de hivatástisztázó alkalmakon is részt vettél. Ez így párhuzamosan számomra ez olyan furcsa, hogy akkor tudom, és párkapcsolat egy olyan töbletet meg töltöttséget adhat az embernek, hogy szeretik és viszont szeret, hogy én azt gondolnám, hogy akkor ott nincs kérdés.
Hát bennem rengeteg volt az a helyzet, hogy nekem ez a kettő tényleg nagyon megfért egymás mellett, mert bár volt párkapcsolat, de valami nagy hiányt vagy űrt, nem is tudom, hogy mondjam, azt megéltem, hogy azt éreztem, hogy nem ő vagy nem ez az, amire igazán vágyom, de hogy akkor mit, csak nem a megfelelő fiút találtam meg, vagy mint életforma nem ez az enyém, szóval, hogy ez abszolút nem volt számomra tiszta. És hát a hivatástisztázó hétvégék, azok meg tényleg arra valók, hogy ezt letisztázzam magamban, és nem az megy hivatástisztázó hétvégére, aki tudja, hogy szerzetes akar lenni, hanem akinek fogalma sincs arról, hogy mire hívja őt az úr, családos hivatásra, vagy szerzetesire, vagy bármi egyébre, hogy talán picit megtévesztő ez a hivatástisztázó, mert hogyha hivatás, akkor arra gondolunk, hogy akkor papok, meg szerzetesek, kapácsak, nem tudom, de hogy mindenkinek hivatása van az Istentől, és hogy ezt milyen életformában teszi, igazából ez a kérdés egy hivatástisztázó alkalomnak, hétvégének, bárminek.
Na majd egy picit később erről is beszélgetünk, hogy ez nálatok most így, mivel hivatásokért felelőse vagy a közösségnek, nálatok ez hogy néz ki? De még maradjunk ott, hogy ugye itt Tegerszalókon, akkor a domonkos nővér meghívására, vagy nővérek invitálására kerültél, és itt találkoztál a Szent Ferenc kis nővérei közösséggel. A 2 év útkeresést említettél, hogy nagyjából egy 2 év után letisztult a számodra, hogy akkor ez a közösség. Ugye Szent Ferenc kis nővéreiről, ha jól tudom, akkor ezt a 1995 környéke, amikor Seregélyi István érsekatya meghívására, vagy engedélyével telepedhettek le itt az Egri Főegyházmegyében, és több rendházat is működtettek akkoriban is, és működtettek igen, most is.
Igen, jelenleg itt az Egri Főegyházmegye területén élünk 3 házban. Miskolcon van egy rendházunk, ez a központi házunk. Miskolctól nem messze, Bükszentkereszten és Arlóban működik még rendházunk. Ezen a 3 helyen élünk és szolgálunk.
És amikor te 2011-ben elindultál szorosabb kapcsolatban itt a nővérekkel, akkor hogyan alakult a te életed? Ugye van jelölt idő, noviciátus, ez hogyan történik, hogyan zajlik nálatok?
A közösségbe 2014-ben léptem be, mert nem csak az útkeresése kellett azért időt hagyjak, hanem hogy tényleg ezt a döntést meghozzam és beadjam a jelentkezésemet. 2014 nyarán nyertem felvételt és költöztem be a közösségbe, és kezdtem el a jelölt időt. Ez a közösségünkben rendszerint 2 év, amikor már a közösségben élünk, beköltözik a jelentkező, aki felvételt nyert, de még nem hord, nem visel szerzetesi ruhát, egy barna szoknya és fehér felső, kicsi tauval a nyakban, ez a, hogy mondjam, megkülönböztető jele a jelölteknek, és 2 év után megkezdheti az illető a noviciátust, ami arról ismerszik meg, legalábbis külső megjelenésben, hogy megkapja a nővér jelölt a habitust, a szerzetesi ruhát, a hosszú barna ruhát, és megkapja a fátylat is, de a noviciátus ideje alatt ez a fátyol még fehér színű. Ez egy 2 évig tartó időszak szintén, a noviciátus ennek az első éve az úgynevezett csendes év, amikor nincsenek külső szolgálatai a nővérnek, hanem egy közösségben él, alapvetően sok imaórája van egy nap, belső tanulmányokat folytat, házi munkát végez. Ilyenkor nincsen külső kapcsolattartásra lehetőség, vagy legalábbis korlátozott, hogy milyen időközönként és kivel tarthat kapcsolatot, internetet ezt leginkább nem használ. Szóval ez egy ilyen tényleg egy éves, csendesebb időszak. És akkor ennek a második éve egy apostoli év, amikor a különböző házainkat látogatja meg a novícia, és bekapcsolódik azokba a szolgálatokba, amiket a közösségünk végez, és akkor 2 év után teheti le valaki az első fogadalmát, és majd utána az örök fogadalmát. Az első fogadalmat 3-szor jog szerint meg kell újítani, és akkor utána már lehet kérvényezni az örök fogadalomra bocsátást. Szóval azért a képzési idő, nem is tudom, alsó hangon 6-7 év minimum, de 8-9 év után szoktunk örökfogadalmat tenni.
Miért van szükség erre a nagyon hosszú időre? Papképzés az 6 év átlagosan?
Mindenkinek azt gondolom, hogy növekedésre, érésre, gyógyulásra van szüksége, és azért a közösségi élet egy elég szoros életforma, és ebbe tényleg bele kell nőni, bele kell tanulni, és az évek során aztán kiderülhet az, hogy valaki ezt nem képes élni, vagy jól élni. és akkor ilyenkor, hogy mondjam, még szabadon el lehet menni. Tulajdonképpen örökfogadalom után is, tehát hogy senkit nem tartanak fogva, vagy nem zárják senkire rá a rendház ajtaját, hogy akkor innen már többet nem mehetsz ki, de azért, na, valljuk be, örökfogadalom után már picit kellemetlenebb a távozás. Úgyhogy én ezt nagyon jónak látom, ezt a gyakorlatot így a közösség, az egyház, meg a személy részéről is, hogy időt adni arra, hogy ezt közösségben élve, már tapasztalatból élve fölismerjük, vagy letisztázzuk, hogy akkor tényleg ez az, amire az Isten hív, vagy nem. Én alapvetően megfontoltabb alkat vagyok, szóval ebbe így könnyen bele tudtam simulni, hogy ilyen hosszú képzési idő.
Említetted azt, hogy az Egri Főegyház megye területén három helyen van rendházatok, de a Miskolci háznak vagy a házfőnöke. Mit jelent az, hogy házfőnöknek lenni egy rendházban? És mivel foglalkoztok az egyes rendházakban, kifejezetten most ugye Miskolcról beszélgetünk?
Mit jelent házfőnöknek lenni, azt most én is meg fogom tanulni vagy tapasztalni, mert augusztus 1-ével lett vagy érvényes a kinevezésem, és előtte még nem voltam házfőnök. Ez az én fejemben mindenképp egy nagyon személyes odafigyelést igényel a ház lakóira, nővéreire. Ők hogy vannak az életükben, a szolgálatukban, a rendház életének a szervezését, működtetését jelenti tulajdonképpen minden, a karbantartási munkáktól elkezdve a lelki életig, tehát hogy elég sok mindent magába foglal. De hogy milyen szolgálatokat látunk el, vagy mikkel foglalkozunk, Miskolcon jelen vagyunk idősek otthonában, hospice-ban, van egy nővérünk, aki kórházi lelki gondozással foglalkozik, bár ő Bükszentkeresztről jár le, de szolgálati helye Miskolcon van. Hitoktatással, vagy ének tanítással is foglalkozott elmúlt évben egy nővérünk. A Miskolcon imádságházát működtetünk, dicsőítő alkalmakat tartunk, szervezünk. Ez leginkább Miskolc. Bükszentkereszten van egy lelki gyakorlatos házunk, ami a szolgálat egy jelentős részét kiteszi. Lelki gyakorlatokat szervezünk. A falu pasztorációval, idős gondozással, látogatással, szentségi felkészítőkkel foglalkozunk. Kántori szolgálatot is ellátunk. Arlóban működik egy cigánypasztorációs alapítvány, az Elfogadlak Alapítvány, amiben a nővéreink dolgoznak és próbálják segíteni az Arlóban és környékén élőket. Ott is jelen van a falu pasztoráció, beteg gondozás, látogatás. Úgyhogy alapvetően sokszínű vagy széles az a skála vagy paletta, amin mozgunk.
Lelkipásztoroktól mindig meg szoktam kérdezni, főleg a fiatalabbaktól, akik akár szentelés előtt állnak, hogy a pasztorációs területnek melyik része áll hozzájuk közelebb. Szerzetes nővérként hozzád melyik terület? Ugye, ha jól értem, akkor megvannak a házaknak a sajátosságai, hogy mivel foglalkoztok, de itt lehet azt mondani, hogy jaj, akkor engem inkább ne ide helyezzetek, hogyha lehetne, mert hogy én hozzám ez annyira nem áll közel, hanem valami mást szeretnék.
Igen, nyilván vannak szükséghelyzetek, amikor nem annyira lehet mérlegelni, hogy kit hova disponálunk, de én ezért nagyon hálás vagyok, hogy a közösségünkben ez tényleg fontos, hogy figyeljünk arra, hogy mik a személynek az adottságai, mi az, amire hívása van, mi az, amire képesítése van, és akkor igyekszünk olyan szolgálatokba helyezni a nővéreket, ami tényleg az ő szívügyük, vagy amire képesítésük van. Én alapvetően régóta keresem, hogy mi az, ami a leginkább közel áll hozzám, de azt tudom mondani, hogy amit most csinálok, a hivatásgondozás, hogy fiatalokkal foglalkozni, ezt nagyon szeretem, és nagyon, nagyon tud motiválni az, hogy fiatalokkal beszélgetek, és valahogy mellettük vagyok abban a keresésben, amit én is átéltem, hogy mi az, amire hívja őket az Isten, és valahogy ebben őket terelgetni, ebben társként mellettük lenni, ez számomra fontos. Több terület van, ami érdekel, vagy amit szívesen csinálnék. Most a kórházi lelki gondozást én is elkezdtem a múlt évben, de az időbeosztásom nem engedte, hogy gyakran bejárjak, de alapvetően egy szívemnek kedves terület a kórház, mint ahogy az idősek otthona, és nagyon, nagyon szeretek idősekkel foglalkozni.
Hivatás gondozásért felelősként is bemutattalak. Elgondolkodtam azon, hogy ma, amikor nagyjából a házasságkötések kétharmada válással végződik, a reklámokból is csak igazából az önzésre próbálják az embereket az önzés felé mozdítani, törődj magaddal, és te vagy a fontos, te számítasz. Fontosak az ilyen találkozók, meg fontos az, hogy az egyház megmutassa azt, hogy egymásért és másokért való élet az, ami igazából számít, de szerzetes nővérként hogyan tud segíteni a fiataloknak abban, hogy megtalálják az útjukat, és tényleg az örök életre elköteleződjenek.
Hát szerintem a mai világ egyik legnagyobb sebe vagy hiányossága, ahogy tetszik, a személyességnek a hiánya, a személyes jelenlét hiánya. És azt gondolom, hogy szerzetes nővérként ez egy nagyon jó lehetőség, vagy nagyon jó eszköz kezünkben, vagy a kezemben, hogy fizikailag mellette lehetek valakinek, akinek gondja van, vagy keresésben van, és személyesen megoszthatja azt, ami benne van. És sokszor nekem nem nagyon kell, sőt nem is szeretek okosságokat mondani, mert honnan tudja mi, hogy mire hívja őt az Úr, vagy nem is akarom megmondani, de tényleg azt tapasztalom, hogy a személyes beszélgetésekben, ha valaki őszintén föltárja azt, ami benne van, a beszélgetések során, vagy kapcsán, benne fog kirajzolódni, vagy benne fog megszületni a válasz. És hogy ehhez nekem csak annyit kell hozzátenni, hogy biztosítom a teret, az időt, és tényleg ott vagyok a szívemmel, az értelmemmel, az érzelmeimmel, az egész figyelmemmel, és hogy ebben a térben tud valami megszületni, ami az ő életére hatással van, vagy amin keresztül rá lehet arra, hogy mire hívja őt az Isten.
Meghirdetett formában működik ilyen hivatástisztázó hétvégék, vagy lelki gyakorlatok, vagy akár meg lehet titeket keresni, és azt lehet mondani, hogy útkeresésben vagyok, segítsetek.
Igen, bármikor meg lehet minket keresni, van honlapunk, de Facebookon is jelen vagyunk, meg Instán is, meg alapvetően több platformon jelen vagyunk, és ott a hivatásgondozás fülnél az én elérhetőségem is ott van, meg Teréz nővér a segítőm ebben a szolgálatban, hogy hozzánk ott találnak elérhetőségeket, de alapvetően bármelyikünket meg lehet keresni. És vannak rendszeres alkalmaink, ilyen nyár elején szoktunk egy hivatástisztázó hétvégét szervezni Bükszentkereszten a lelki gyakorlatos házunkba, ahová várjuk az útkereső fiatalokat, és ezt szoktuk hangsúlyozni, hogy nem csak lányokat várunk, hanem fiúkat is, mert hogy tényleg abban próbálunk segíteni, hogy rátaláljanak a saját személyes küldetésükre. És a nyári hivatástisztázó alkalmon kívül szeptemberben szoktunk hirdetni nyílt napot, ami viszont kifejezetten csak lányoknak van, hogy eljöhetnek hozzánk a Miskolci Rendházba, picit bepillantást nyerhetnek az életünkbe, és akkor ott egy napot így szorosabban tölthetnek velünk együtt, és akkor ezekből az érdeklődő lányokból, fiatalokból meg általában alakul, vagy már alakult is egy kis csoport, akikkel meg havonta találkozunk, leginkább online formában, hogy ez itt tényleg élő legyen és megvalósítható legyen. Aztán persze keressük az alkalmakat, hogy mi az a hely vagy helyszín, amikor meg személyesen is tudunk velük találkozni, mert tényleg az ország minden területéről vannak vagy érdeklődnek.
Én leggyakrabban így csoportosan itt az Egerszalók ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat alkalmával szoktalak titeket látni, és bevallom őszintén, hogy olyan nagyon-nagyon jó érzés van bennem mindig. Beszélünk arról, hogy zömében a tapasztaltabb korúak járnak templomba, meg egyházi rendezvényekre. Itt Szalókon is azért minden korosztály, tehát 60 éves kor fölöttiek is képviseltetik magukat. Nyilvánvaló, hogy a Szent Ferenc kisnővérei közösség maga az alapítása is, hogy az 1990-es évekre tehető, hogy emiatt is egy fiatal közösségről beszélünk, de olyan jó rátok nézni. Egyrészt sokan vagytok, azt mondom, hogy ahhoz képest, igen, hogy sok szerzetes közösség panaszkodik, hogy nincs új hivatás, és fiatalok vagytok. Mi a titkotok?
Az Úristen meg az ő szeretete. Tényleg én is nagyon hálás vagyok ezért, hogy alapvetően egy fiatal közösség vagyunk életkorilag is, meg alapításilag is. Tényleg nem tudok receptet mondani, vagy mi lehet a mi titkunk az Úristen szeretetén, vagy ennek a befogadásán kívül, és annak továbbadásán kívül. Az biztos, hogy nagyon hálás vagyok azért, hogy így vagyunk, hogy itt vagyunk, és tényleg imádkozunk, minden nap imádkozunk hivatásokért, hogy adjon az Úristen szerzetesi és papi hivatásokat.
Ezért mi is minden szentmisében imádkozunk Érsek Atya kérésére, meg felhívására. Egy utolsó kérdésem van, hogy itt sok-sok minden szóba került. Mit adott számodra ez a közösség?
Ez egy nagyon friss tapasztalat, így a pont az örök fogadalmamban éltem meg azt, amit már a belépésemtől kezdve élek, de ott egy nagyon fókuszált, vagy ilyen kiemelt pillanata volt annak, hogy nagyon átéltem azt, hogy én szeretve és elfogadva vagyok, és tartva vagyok nem csak az Isten által, hanem a közösségem, a nővéreim által is. Úgyhogy ez az a tapasztalat, amit mindenkinek kívánok, családban, párkapcsolatban, bárhol, hogy tapasztalja meg igazán mélyen azt, hogy ő az Isten által szeretve és elfogadva van.
Kedves hallgatóink, Antal Alexa Krisztina nővérrel, a Szent Ferenc kisnővérei Miskolci rendházának házfőnökével Pap Ildikó beszélgetett.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Ökumené, a testvéregyházak műsora.
Ne maradjon lehangolt! Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora. Lélekhangoló.
Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat. Erdészné Kárpáti Judit, a mai szerkesztő vagyok. Szokásunk szerint egy interjúval és zenékkel készültünk mai műsorunkhoz. Egy fiatal lelkészt, Farkas Ábelt fogom kérdezni. Ábel annak a történetébe avat be minket, hogy miként zajlott le Jézus Krisztus felé fordulása, és hogyan indult el a vágyott katonai vagy rendőri pálya helyett Isten szolgálatába. 10 évvel ezelőtti megtérése óta drága kincsként őrzi Istennel való személyes kapcsolatát és az ige szeretetét. Tartsanak ma is velünk! Vendégünk a lélekhangolóban Farkas Ábel lesz, aki fiatal evangélikus lelkész, a sámsonházai és pásztói gyülekezetekben szolgál. Milyen alapjaid voltak az utadhoz, ahol most jársz? Hívő családod van-e? Ők indítottak téged, vagy másképpen ért el téged Istennek az elhívása, szeretete?
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Egy olyan családból indultam, ahol alapvető volt az, hogy járunk templomba, gyerektáborokba. Sok minden ismerős volt nekem egész kiskoromtól a Bibliából. Szüleim amúgy a határon túlról valók, Kolozsvárról, Szatmárnémetiből. Én ide születtem már Százszalombattára, és tényleg egy ilyen közegbe nőttem föl, hogy mindig ott voltunk a gyülekezetben, de nem volt igazán személyes számomra mindez. Sok mindent tudtam ezekről. Anyukám, amikor elaludtunk, mindig lelki énekeket énekelt, később, amikor hitre jutottam, akkor furcsa is volt nekem, hogy honnan ismerősek nekem ezek az énekek. Aztán rájöttem, hogy onnan, hogy hát ezeket hallottam kiskoromban.
Szüleidben is ott lehetett az a hit, ami most már számodra is meghatározó, csak valahogy nem értetted meg még gyerekként?
Édesanyámban ott volt mindenképpen ez a hit. Ő imádkozott is sokat azért, hogy én és a testvéreim hitre juthassunk. Viszont nagyon sokáig engem ez nem érte. Hallottam az evangéliumról, a Kis szív története című könyvet is sokat olvastuk, ugye, ami az Úr Jézusnak a halálról, annak a céljáról szól, hogy azért halt ő meg, ugye, a tiszta szív, hogy minket, a koszos szíveket megtisztítson, de sajátom igazán ez nem volt soha. Engem fiatalon nagyon vonzott a világ, meg vonzott a katonai, rendőri, hasonló pálya, és ahogy emlékszem, először bátyámtól hallottam arról, hogy mit is jelent a megtérés, és 12-3 évesen gondolkodtam szerintem erről először, amire emlékszek most, hogy nagyon jó lenne megtérni azok miatt, amikről beszélt, az örök életről, az üdvösségről, amiket mondott. Az egy vonzó dolognak tűnt, de akkor az én gondolatvilágom még egész más dolgokkal volt tele, és valahogy úgy kezeltem ezt, hogy majd megtérek, ha elértem azokat, amiket én szeretnék ebben az életben. Aztán még eltelt pár év. Igazán akkor kezdett el munkálkodni szívemben az Úr, amikor elkerültem az érdi evangélikus gyülekezetbe konfirmációi oktatásra. Édesanyámék szerették volna, hogyha részt veszek ezen, és elküldtek egy ifjúsági hétvégére is.
Erre te már szívesen mentél akkor?
Nem igazán, akkor nem nagyon érdekeltek még engem ezek a dolgok. Igazából konfirmációi oktatásra is úgy kerültem el, hogy már túl voltam úgy az általános korosztályon. 8. koromban Debrecenbe szerettem volna kerülni, vagy oda felvételiztem egy katonai iskolába, és oda fel is vettek, viszont azzal a feltétellel engedett el anyukám Szászhalombattáról Debrecenbe, hogyha ott konfirmálni fogok. Ki is választottak egy gyülekezetet, hogy akkor fogok oda járni konfirmálni. A 0. hét alatt, amivel indult ott a katonai iskolában a tanítás, meg a beszokás, az alatt én nagyon jól éreztem magam, én nagyon elememben éreztem magam akkor, olyan közeg volt, olyan társaim voltak, akikkel én nagyon jól kijöttem, viszont valahol nagyon önzőnek éreztem magam, hogy ilyen fiatalon ott hagyom a családot, nem foglalkoztat semmit, csak a magam igényeim. Végül is 0. hét után kértem a szüleimet, ha lehet, akkor hadd iratkozzak vissza a Szászhalombattán ott a gimnáziumba. Az egy 8-osztályos gimnázium volt, ahova addig is jártam.
Ez érdekes, hogy az álmaidat adtad föl ott, vagy ez a te lelki világodban hittől függetlenül így talált helyet, hogy ne távolodjál a családtól.
Sok tényező volt ebben, de az is benne volt, hogy arra jutottam, hogy elég lesz 4 évvel később majd azt csinálni, amit én szeretnék, ugye majd gimnázium után. Addig még akkor visszamegyek, és akkor család közelében vagyok, öcsém is akkor még viszonylag kicsi volt, pár éves, ez az, ami motiváltabb, hogy visszamenjek. Viszont miután visszakerültem, elkezdtem a 9. osztályt ugye Szászhalombattán, továbbra is ott volt anyukámban az a vágy, hogy menjek el konfirmálni, és így kerültem az érdi evangélikus gyülekezetbe konfirmációi oktatásra, és akkor ott Labosa Péter és Anita voltak a lelkészek. Jártam a konfirmációs órákra, mert szüleim mondták, hogy kell. Ugyanakkor engem ez annyira nem foglalkoztatott, akkor is cserkészkedtem, illetve a katonaság foglalkoztatott, meg a fegyverek, meg ez a világ. És egy alkalommal a konfirmációi oktatás alatt vitték a konfirmandusokat egy ifjúsági hétvégére, amit az EKE szervezett.
Az evangélikusok közössége az evangéliumért?
Igen. Erre én is elmentem, és ezen a hétvégén szembesültem én életemben először azzal, hogy az Úr mennyire valóságos, hogy olyan valóságos, mint te vagy én, hogy egy valóságos személy, nem csak úgy valahogy a kultúránknak a része, vagy ilyesmi, hanem hogy ő tényleg valóságos Úr, és ott szembesültem azzal is, hogy én távol vagyok tőle. Engem különböző dolgok az életemben egyszerűen elválasztanak ettől a valóságos Istentől, és ott szembesültem ezekkel a dolgokkal, és engem nagyon letaglóztak. Vagy addig az, ami külsőleg része volt az életemnek, hogy az milyen valóságos. És akkor értettem meg azt, hogy Jézus azért adta az életét, hogy ezeket az akadályokat, ugye, amik az én életemben vannak, ezeket ő elvegye. Ugye fiatal fiúként voltam ott, mindenféle érdekelt, és volt egy csoportvezetőnk, nem is lelkész volt, egy egyszerű ács ember volt, aki vezette a csoportos beszélgetéseket nekünk fiúknak, és az ige hirdetéseket hallgatva a csoportos beszélgetésen értettem meg ezeket, és vele beszélgettünk, és akkor minden olyan dolgot, amiről lehet, hogy addig senki nem tudott, senki más, csak én, illetve hát Isten, azokat a dolgokat világosságra hozhattam, elmondhattam, és akkor kértem először életemben bocsánatot Istentől. Korábban ilyen nem volt. Korábban is volt, hogy imádkoztam gyerekkoromban, de igazán bocsánatot előtte úgy nem kértem, mint aki tudom, hogy én elveszett vagyok. Olyan érzés ez, mint ha egy süllyedő hajón valaki azt látná, hogy elment az utolsó mentőcsónak, hogy nekem nincs semmi kilátásom, és ebbe a helyzetbe jött be ugye az evangélium, hogy Jézus mégis azért halt meg, hogy Isten fia engem annyira szeret, hogy ő meghalt azért, hogy az én bűneimet átvállalja. És akkor kezdődött új az életemben. Igen, emlékszem arra, amikor kiléptem a szobából ez a beszélgetés után, akkor igazán nem tudtam, hogy mi történt, csak azt, hogy valami nagyon komoly dolog történt.
Baby.
Vendégünk az evangélikus lélekhangolóban Farkas Ábel, evangélikus lelkész, aki a zene előtt arról beszélt, hogy milyen módon bízta Jézusra az életét. Kellett ehhez egy segítség, egy számodra hiteles hívő ember, aki ezt már megélte pontosan ugyanezt, vagy megtörténhetett volna ez veled magányodban otthon is? Kíváncsi vagyok erre, hogy mennyiben volt jelentősebben, és egy külön segítség, hogy ott volt veled valaki.
Tudom, hogy nagyon sokan mások, akik már Isten gyermekei, azok az igét hallva magányukban tudták mindezeket rendezni az Úrral. Nekem jó volt, hogy ezen az első alkalmon ott volt valaki, mert fel tudott tenni olyan kérdéseket, amelyek felszínre hozták azokat a dolgokat, amik engem elválasztanak Istentől, és az is jó volt, hogy tudom, hogy valaki ezt hallotta, ahogy én az Úr előtt elmondtam, vagy tudott segíteni abban, hogy én hogyan is forduljak Jézushoz, tudott abban bátorítani. Ahhoz volt erre szükségem, hogy segítsen lépésről lépésre, vagy én hogyan is járulhatok az Úrhoz.
Nekem elmondtad, hogy ez éppen a következő hónapban lesz 10 éve, hogy megtörtént veled, és azóta sok víz lefolyt a Dunán, mondhatjuk, és az életedben további hitlépések következtek, illetve elindultál az Úrral, mondhatjuk. Hogy mentél tovább, és mi volt a fogadtatása annak a változásnak, ami benned végbe ment?
Ezután már nem kellett engem úgy noszogatni, akkor már szívesen elkezdtem járni a gyülekezetbe, Isten tiszteletekre, ifi órákra, bibliórákra. Voltam egy héten 2-3-szor is, mentem át Százhalombattáról Érdre busszal, vágytam rá, hogy megértsek dolgokat, és jártam rendszeresen ezekre az ifjúsági hétvégékre, amit az EKE szervezett. Ezeken az alkalmakon nagyon sokat kerestem a lehetőséget, hogy beszélgessek például a csoportvezetőimmel a különböző kérdésekről, amik engem foglalkoztatnak, nemrég hitre jutottként. Például pont ezt a csoportvezetőmet többször megkerestem azzal kapcsolatban, hogy na vajon hogyan lehetek én hívő emberként katona, vagy hogyan kell ezeket látni, mert miután megtértem, hitre jutottam, azután is úgy valahogy természetes volt számomra az, hogy ezen a pályán fogok elhelyezkedni. Talán a következő ifjúsági hétvégén már mondta azt, hogy lelkésznek kéne mennem valahogy így a beszélgetés közben. Akkor már ismertem annyira az Urat, hogy tudtam, hogy nem lehet erre csak úgy nemet mondani, nem lehet úgy kikerülni, nem mehetek a magam feje után, de akkor ez még nagyon nem tetszett nekem, és két alkalomra is emlékszek, amikor az Úr nagyon belehasított az életembe egy-egy igével ezzel kapcsolatban. Egyik alkalommal a példabeszélek 16:32-t hozta elém, ami valahogy így hangzik, hogy többet ér a türelmes ember a hősnél, és az indulatán uralkodó annál, aki várost hódít. Nagyon megdöbbentett, ez nagyon megállított, mert azt mondja az ige, hogy Isten szemébe többet ér a türelmes ember, mint a hős, ugye hát a fegyveres ember. Többet ér az indulatán uralkodó, annál, aki várost hódít. Engem ez nagyon összetört, hogy Isten szemében az nem érték, ami nélkül én nem tudom elképzelni az életemet.
Te a katonasságra, illetve a rendőri hivatásra úgy tekintettél, hogy ezzel kapcsolatban felfedeztél itt magadban valamiféle olyan gondolatot, ami nem biztos, hogy annyira a közjaváról szól, hanem tényleg egy ilyen önző szándékot, vagy egy kitörési vágy volt benned, vagy olyasmi, amire vonatkozhat ez az ige, hiszen a rendőrök és katonák szolgálatára is nagyon szükség van.
Valóban szükség van. Pál mondja, ha jól emlékszek, a korintusi levélben azt, hogy mielőtt megtértetek, hogyan vonzódtatok a néma bálványokhoz, és úgy látom, hogy nekem ennek az életmódnak az elemei, a fegyverek is, meg ezek valahogy a bálványaim voltak, amik nélkül én tényleg nem tudtam elképzelni az életemet. Sokat néztem, ugye így 10 évesen a YouTube-on mindenféle videókat, főleg Amerikából sokan raknak föl arról, hogy ilyen-olyan fegyverekről, ugye ott sokkal megengedőbb a törvényi környezet ezzel kapcsolatban, a fegyvertartással kapcsolatban, és hát ott feltesznek mindenféle videókat. És emlékszem, már bibliaolvasó ember voltam, amikor egyszer este hazaértem, talán edzés után, és akkor ott volt bennem, hogy na, még szeretnék megnézni 2 ilyen videót, de még nem olvastam el ma az útmutató szerint az igéket, az olvasmányt. Hogyha még megnézem azt a 2 videót, és csak utána olvasom el, bele fogok aludni. Úgyhogy előbb elolvasom, és akkor majd utána megnézem. És addigra már nagyon ott volt előttem, hogy hogy az Úr előtt nincs rendben az, ahogy én ezekhez állok. És akkor a János evangéliumában, az 5. fejezetből a Betesda tavi gyógyítást hoztál én, amikor Jézus meggyógyított egy 38 éve béna férfit, és ugye amikor megkérdezte, hogy akarsz-e meggyógyulni, akkor ő csak a körülményekre hivatkozott, hogy miért nem tud. És Jézus meg azt mondta neki, hogy kelj fel és járj. És nekem ez volt az a pont, amikor az Úr úgy elvégezte bennem, hogy ő elvágja ezt a fonalat, elvágja ezt a kötődést, ami engem annyira köt ehhez a területhez. És nagyon érdekes, hogy amikor Jézus később találkozik ezzel az emberrel, azt írja ott az ige, hogy azt mondja neki, hogy meggyógyultál, többé ne vétkezz, hogy valami rosszabb ne történjék veled. És belegondolunk, hogy 38 évig béna volt, mi rosszabb történhet vele. És az Úr akkor ezt így nagyon a szívemre helyezte, hogy ettől a területtől nekem el kell szakadni. És utána sem volt még olyan nagyon kedves számomra, hogy na akkor a lelkészi pálya felé gondolkodjak tovább. Utána szóba jött sok minden, hogy tűzoltónak menjek. Véglegesen az, ami a lelkészi pályára fordította a figyelmemet, amikor az Úr elém hozta Jézus és Péter beszélgetését a János evangéliuma 21. fejezetéből, amikor már a feltámadása után beszélget Péterrel, és háromszor is megkérdezi tőle, hogy szeretsz-e engem, és Péternek ez eszébe jutatja azt, hogy ő megtagadta az Urat, és mindháromszor azt válaszolja Péter, hogy Uram, én szeretlek téged, és a harmadjára meg ugye el is szomorodik, eszébe jut neki, hogy elárult az Urat, és azt mondja, hogy Uram, te mindent tudsz. Te tudod, hogy elárultalak, te tudod, hogy én milyen ember vagyok, és hogy azt mondja, hogy de mégis ugye szeretlek téged. És Jézus pedig erre azt válaszolja neki, ugye harmadjára is, hogy legeltesd az én juhaimat. És végül is ez az ige, ami leginkább engem abban erősített meg, amivel az Úr arról beszélt velem, hogy a lelkészi pályára szeretne ő küldeni. És így ez a másfél év alatt nagyjából, amíg ez a folyamat lezajlott, az alatt elvégezte bennem, hogy ne csak rájak kénytelen kelletlen, hanem hogy megszeressem az ő akaratát.
Emlékezzél meg az Úr jóságáról, emlékezzél meg oltalmáról, mert olyan magas, mint az ég, hűsége is meg tartó kegyelme hozzánk. Nagy az ő kegyelme népe iránt. A viharokban ő erős fánk.
A teológiára mentél, ott mennyire tartott téged végig ez az Istentől jövő elhívás, annak a lendülete, vagy volt-e, hogy elbizonytalanodtál?
Amikor mentem, akkor nem volt bennem semmi elképzelés ezzel kapcsolatban, csak tudtam, hogy ez az irány. Nagyon jó volt a gyülekezetünkben, Péter bácsitól kaptam egy áldóigét, a 2. Timóteushoz írt levélből az 1. fejezet 14. versét, hogy amikor Pál mondja Timóteusnak, a rád bízott drága kincset őrizd meg a bennünk lakozó Szentlélek által. És nekem ez nagyon kedves volt, mert valóban drága kincset kaptam az Úr Jézusban, ahogyan ezt elmondhattam, hogy velem új életet kezdett, hogy én kapcsolatba kerülhettem az élő, valóságos Istennel. Ez egészen elképesztő tapasztalat volt, és hát fontos volt ez az ige a teológiai tanulmányok alatt, hogy ezt a drága kincset megőrizzem, hiszen tudjuk, nem tudjuk. Sok-sok olyan képviselője van a teológiának, akik nem ismerik, nem szeretik az Úr Jézust úgy, ahogyan például Pál vagy Timóteus, vagy az előttem járó hívő emberek, és hát sokszor kritizálják magát Isten igéjét, kétségbe vonják annak igazságtartalmát, de nagyon jó volt megtapasztalni a teológia évei alatt, hogy az Úr mindig megértette velem azt, hogy az ő szava igaz, és hogy ebben a bizonyosságban megtartott a drága kincset, megőrizte, hiszen ez egy kulcs.
Érezted, hogy emiatt csodabogárnak néznek téged? Nem odaillőnek érződik, amit mondasz? Vagy egyszerűen vitt téged tényleg a lélek, hogy megszólalj, és ezzel ne foglalkozz?
Voltak alkalmak, amikor akár a világban, akár még a teológián is, hogy egyedül éreztem magam mindezzel, de az Úr mindig készített utána alkalmat arra, hogy legyen testvéri közösség, és voltak olyan évfolyamok, amelyek kifejezetten felüdítettek. nagyon idegen az embertől Isten ismerete, ahonnan én is indultam. Nem is feltétlen az egyháziasság, vagy hogy templom, vagy ilyesmiről, hogy szó van, hanem az élő ige, amikor az ember arról tesz bizonyságot, hogy az Úr Jézus személyesen meg lehet ismerni, úgy, mint hogy két ember megismerheti egymást, hogy az Istenről nem csak tudni lehet úgy általában dolgokat, hanem igazi személyes kapcsolatba lehet vele kerülni. És hogy ennek persze az első lépés az, hogy a bűneinket, az istentelenségünket kell rendezni. Amikor erről beszéltem az embereknek, és arról, hogy ugye Isten tette meg felénk ebben az első lépést, hogy a fiát adta értünk, hogy a bűneinket elvegye. Ez mindenképpen egy idegen üzenet sokak számára. Egyházi közegben sokszor azt tapasztaltam meg, hogy ez nem egy idegen üzenet, olyan értem, hogy hallottuk már, tudjuk ezeket a dolgokat, de nagyon sokszor tapasztaltam azt, akár még a teológián is, hogy valakinek ez nem sajátja, valakinek ez nem belső tapasztalata.
A teológián találkoztál a későbbi feleségeddel is, ha jól tudom.
Miután hitre jutottam, nekem fontos kérdés volt a társkérdés, mit akar Isten ezzel a területtel az életemben. És nagyon sokat kerestem, még mielőtt a teológiára mentem, akkor is egy ifjúsági hétvégén, hogy na olyan ki lehet az a hívő lány, aki valamikor a társam lesz. Amikor a teológiára kerültem, akkor is sokat gondolkodtam ezen. Már fél év eltelt, amikor Dóri már oda járt a teológiára, és egy fél év kezdő csendes hétvégén beszélgettünk vele, és akkor tűnt fel nekem, hogy ő milyen közegből is van. Nem nagyon foglalkoztattak azok a lányok, akikről nem tudtam, hogy az Úr Jézushoz tartoznak. És akkor kezdett feltűnni, hogy mondta, hogy melyik gyülekezetből van, hogy a nyíregyházi Emmaus gyülekezetből. Mondta, hogy Ifin, Icz és István bácsinak a könyvét olvasták, és hogy azzal foglalkoztak. Örültem neki, hogy van ilyen is.
Korábbi érdi lelkész, akit te is nagyon tisztelsz.
Igen, és megörültem neki, hogy vannak ilyen fiatalok teológián itt az akkori első évfolyamban. Egyre többet beszélgettünk, és bennem is ott volt az igénye annak, hogy tudjam, hogy ő egészen biztosan az Úrhoz tartozik-e, amikor egy olyan pontra eljutottunk, hogy már tényleg az volt, hogy akkor vagy abba hagyjuk ezt az ismerkedést, vagy akkor komolyabban kimondjuk, hogy azért ismerkedünk, hogy összeházasodhatunk-e majd egyszer, akkor én is elkezdtem nagyon komolyan kérni az Urat, hogy Uram, mutasd meg ebben az akaratodat. És az Úr itt is adott egy választ. János evangéliumából a 15. fejezetből hozta elém azt a részt, amikor Jézus azt mondja a tanítványainak, hogyha megmaradtok én bennem, és az én beszédeim megmaradnak ti bennetek, akkor bármit akartok, kérjetek, és megadatik nektek. Nagyon komolyan borultam oda az Úr elé, és könyörögtem ezért a válaszért, és nem is kellett rá nagyon sokat várni. Később elmondtam Dórinak, és olyan megerősítő volt az, hogy ő is megkapta ezt az igét többször utána.
Ugyanezt?
Uh-huh. Ugyanezt az igét. Méghozzá úgy, hogy egy ifi táborban, amit ott az ő gyülekezetükben tartottak, akkor mindenki neki volt osztva, hogy kinek kell írjon egy igét. Ő pont ezt kapta meg az egyik ifis társától, úgyhogy nagyon érdekes volt, hogy Isten hogy rátette a pecsétjét erre a folyamatra.
És a közös életetekben akkor mondhatjuk, hogy fontos azóta is, és már lelkész is vagy, hogy mindaz megmaradjon benned, amit rád bízott az Úr, és ugye ez visszautal a teológiára indító igédre is, hogy őrizd meg a rád bízott drága kincset. Ezek így összeállnak az életedben, úgy látom.
Hát ezek fontos mérföldkövek, amikhez azt gondolom ragaszkodnom kell, tartanunk kell magunkat, és emlékeztet arra is, hogy az Úr Jézus él, hogy ő tud velünk beszélni. Mert azért, amikor a hétköznapokban mindenféle feladattal szembesülünk, sokféle teher van az emberen, és rajtam még nincs is olyan nagyon sok, úgy nagyon jó, hogyha az ember vissza tud arra emlékezni, hogy Uram, te neked gondod van az én életemre, hiszen beszéltél velem ezekről, és vissza lehet ezekhez nyúlni, és persze lehet kérni a jelenben, hogy Uram, vezess tovább, hogy mi most a te akaratod.
Lélekhangoló.
Most Mostanában hogyan vezet téged az Úr? Nem régen kezdted el a szolgálatodat, beosztott lelkészként két gyülekezetben, illetve most már házas ember vagy. Vannak ugye, gondolom, saját terveitek is, de látom, hogy ezeket Istennel beszélitek meg folyamatosan.
Újra meg újra meg kell erősödni abban, hogy kérjük az Úrtól, várjuk az Úrtól a vezetést, mert az ember alaptermészete és a miénk is olyan, hogy erre vagyunk a legkevésbé hajlandók. De az ő szavával újra meg újra felfrissít ebbe minket, hogy keressük őt, hogy figyeljünk rá. Itt a gyülekezeti szolgálatra nézve is jó volt megtapasztalni azt, hogy Isten előre beszélt már velünk arról, hogy hova fognak helyezni. Ugye püspöki kihelyezés alapján kerültünk Sámson házára és pásztorra. Jó volt megtapasztalni, hogy voltam egy biatorbágyi férfi napon, és ott már elém hozta az Úr azt az igét Mózes 5. könyvéből, hogy ez a föld pedig, ahova beviszlek, hogy birtokba vedd, hegyes völgyes föld az. Az égből hulló eső vize itatja, és az Úr a te Istened viseli gondját annak a földnek. Ott még a 6. év felénél előttem volt, na mi lesz velünk, hogyha kikerülünk egy gyülekezetbe, hogy hova kerülünk, és ismerősek voltak számomra a helyek, ahova lehetett volna kerülni. Pont ez a Sámson háza és pásztó volt egy ilyen hegyes, völgyes föld. Korábban voltam is ott gyakorlaton, és akkor úgy a szívemre helyezte az Úr, hogy ez oda kerülünk, akkor ez tőle lesz. Most, mióta ha ott vagyok a gyülekezeti szolgálatban, arra tanít leginkább az Úr, hogy ne saját magam, a saját igényeim, a saját gondolataim, vágyaim legyenek nekem a fontosak, hanem hogy ő legyen nekem a drága. Talán a legutóbbi Isten tiszteleten jött föl Dávidnak az egyik Zsoltárából, a 139. Zsoltárból a 17. vers, amiben így fogalmaz, hogy mi drágák nekem szándékaid, Istenem. És erről beszéltem ott az embereknek, hogy ez egy megtért szív, ez egy igazán Istentől megszelídített szív, akinek drágák Isten szándékai, hiszen olyanok vagyunk, hogy alapból a saját szándékaink nekünk a fontosak, és az Úr ezzel szembesít engem mostanában, és azt látom, hogy ezt akarja kiformálni az utóbbi időben bennem az Úr, hogy nekem az ő szándékai, az ő akarata legyen igazán drága és fontos.
Mi ad neked reménységet a szolgálatod folytatásában, azokra az időkre, amikor még több feladat jön, vagy családotok bővül, illetve hát mindenfélével szembesülhetsz még, ami előttetek áll?
Most frissen pár hónapja a szolgálatban nagyon sok olyan dologgal találkoztam, amivel teológusként, vagy akár a 6. év alatt is nem szembesültem, mert nem rajtam volt a felelősség, amikkel sokszor magamtól nem tudom, hogy mit is kéne kezdeni. És nagyon vigasztaló számomra az az ige, amit Ices István bácsitól is sokat hallottam, amikor Pál írja Timóteusnak a 2. levelében, a 4. fejezet 5. versében, hogy a bajokat szenvedd el, végezd az evangélista munkáját, töltsd be szolgálatodat. Nem szabad megfutamodni a különböző problémák elől, hanem az Úr arra indít, hogy nézzek vele szembe, és hogy keressem mindig az ő vezetését azokba, bízzam rá ezeket, erre is nevel az utóbbi időben az Úr, hogy úgy imádkozzak, úgy bízzam rá ezeket a dolgokat, mint akinek hatalma van, hogy ezekbe ő tényleg megoldásokat tud adni, és tényleg jó ezt átélni az elmúlt napokban is, hogy az, amit én nem is gondolnám, hogy megoldódhatna, vagy hogy hogyan oldódhatna meg, az Úr el tudja végezni, és valóban az evangélista feladatát kell nekünk végezni ebben a világban, akik Isten gyermekei lehetünk már, hiszen az evangélium, az Úr Jézusról szóló jó hír és örömhír az, amire mindenkinek szüksége van. Végső soron minden ember meg kell majd álljon Isten előtt, és az igéből tudjuk, hogy nem állhatunk meg sehogy máshogy előtte, csak akkor, hogyha miénk mindaz, amit az Úr Jézus tett értünk, hogyha az ő vérével megmoshatott minket, ugye mindabból, ami elválasztott minket Istentől, és erről bizonyságot kell tegyünk, a terheket pedig tőle kapott erővel hordozni.
Lélekhangoló evangélikus műsor szól, amely végéhez közeledik. Kedves hallgatóink, Farkas Ábert hallhatták, aki katonai vagy rendőri pálya helyett a lelkészi szolgálatot választotta. Elmondta, hogy hogyan és milyen módon történt ez. Az interjú meghallgatható az Evangélikus Missziói Központ honlapján, amelyet a misszió.lutheran.hu webcímen találhatnak.
az Evangélikus Missziói Központ YouTube csatornáját is szeretettel ajánlom, illetve keressenek és kövessenek minket a Spotify-on is, ahol Lélekhangoló a podcastunk címe. Nekünk a következő e-mail címre írhatnak: evmis@lutheran.hu. Most szeretettel búcsúzunk műsorunkkal. Erős vár a mi Istenünk.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet.